12 óra után 7 perccel a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Szombaton harmadik alkalommal tartottak kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson. A Gazda Élet mikrofonjával mi is ott voltunk.
Én minden reggel kolbászt eszek kolbásszal, csak egyetlen egyet nem szabad elfelejteni. Melyikkel kell kezdeni?
A Brassó megyei Ürmösön nagy hagyománya van a farsangolásnak. A hétvégén nem csak a falu apraja és nagyja, hanem az elszármazottak is ünnepeltek. Erről szól összeállításunk.
A szervezés egy kicsit nehezen minden megoldódott, mert a fiatalok azok most már városon tanulnak, és kevesen vannak itthon.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A kertészkedésből teremti elő a mindennapit a Backamadarasi Szőcs Antal kertészmérnök. Vele beszélgetünk.
Minden évben valamit vásárolunk, valamilyen gépet. A zöldségtermesztésben kevesebb gépre van szükségünk, több kézi munkaerőre, de a nagy kultúrában csak gépesítve lehet dolgozni.
Még mindig elég alacsony áron tudják értékesíteni a burgonyát a Hargita megyei termelők. Török Jenő mérnök, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság igazgatója nyilatkozik a Gazda Életnek.
Az ünnepek táján volt enyhe kereslet, de nem olyan, mint amit a gazdák vártak. Jelen pillanatban is a 85-90 bani, de ennál fennebb nagyon nehezen megy az ára, és tulajdonképpen ennál nagyobb árat nem nagyon várhatunk, mert külföldről akkor hoznak be, ha ennál többet remélnek a gazdák.
Méhészkedő hallgatóinkat a februári tennivalókra emlékezteti Bordi János havattői méhész. Háromnegyed egy után lesz nyereményjáték, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Zöldségeket és gyümölcsöket importáló török adócsalók jól szervezett hálózatát számolták fel Romániában. Az illetékes hatóság közlése szerint 2012 és 2014 között a török maffia 100 millió értékű árut értékesített anélkül, hogy adót fizessen, ezzel pedig mintegy 24 millió euró kárt okozott az államnak. A zöldség és gyümölcsáru 8 ismert bevásárló központban került a polcokra. A Carrefourban, a Lidl-ben, a Metróban, a Selgrossban, a Bílában, a Reálban, a Kórában és a Mega Image-ben. A bűnszervezet 58 fantom céget hozott létre, amelyeken keresztül lebonyolította a Törökországból, illetve az EU egyes országaiból származó áru importját. További három céget csak azért hoztak létre, hogy közvetítői szerepet töltsenek be a fantom cégek és az üzletláncok között. Az adó kifizetése a fantom cégekre hárult, de amikor az adóhivatal behajtotta volna tartozásokat, kiderült, ezek olyan fizetésképtelen személyek nevén vannak, akik nemrég telepedtek le az országban, vagy nem rendelkeznek semmilyen fedezettel. A törökök havi 100-200 lejt adtak ezeknek a személyeknek azért, hogy nevük tulajdonosként szerepeljen a fantom cégek hivatalos papírjain. A most lekapcsolt török bűnözői hálózat nem egyedüli az országban, a szervezett bűnözés elleni ügyészség már évek óta hiába küzd a török maffiával. Az államot károsító tevékenységük ugyanakkor nem csak zöldségek és gyümölcsök forgalmazására terjed ki. A neonikotinoid alapú szerek használatának 2017-ig tartó tiltásáról még 2013-ban hoztak döntést, Románia azonban kivételt kérve rendre a tiltott csávázószer használatának külön engedélyezését kéri Brüsszeltől. A neonikotinoid alapú csávázószerek használatát főleg a hazai kukoricatermelők szorgalmazzák. Állításuk szerint ugyanis a magvak kezelése nélkül a kukoricabarkó jelentős terméskiesést okoz. A neonikotinoid alapú növényvédőszerek használata ellen viszont a méhészek tiltakoznak. Megfigyeléseik szerint ugyanis a csávázószerrel kezelt repce és napraforgó jelentős méhpusztulást okozott. Továbbra sem borítja hótakaró a Hargita megyei mezőgazdasági területek nagy részét. Egyelőre nem okoztak jelentős károkat az évelei mínuszfokok, de a drasztikus hőmérséklet csökkenés sokat árthat a vetésnek. A károk pontos felmérésére legalább márciusig várni kellene, azaz a növények vegetációjának kezdetéig. A szakemberek folyamatosan figyelik a parcellákat, a terepszemléik során pedig azzal szembesültek, hogy ugyan egyes területeken a fagy megsértette az őszi kalászosok leveleit, de az, ha a növény föld alatti része nem sérült, nem jelent majdani terméskiesést, hiszen tavasszal újrafejlődhet a gabona. Méhet sem látott több mészként árusított termék egyes romániai szupermarketekben, mutat rá egy román méhészszövetség által megrendelt termékvizsgálat. Az elemzés, bár a román sajtó frissként tálalja, nem mai, 5 éve készült, de azóta sem változott semmi. Ez ellen védekezni csak úgy lehet, ha a vásárló megbízik a méhészekben, és tőlük vásárol igazi mézet. Mentalitás váltásra is szükség lenne, hiszen miközben Románia az uniós tagállamok között a második legnagyobb méztermelő, fogyasztásban az utolsó helyen kullog. A Csolos kormány a tavalyi év legutolsó kormányülésén döntötte el, hogy egy évvel elhalasztja a 2013-ban elfogadott 165-ös számú törvény amacikkeljének alkalmazását, amely szerint 2016. január 1-jéig a helyi és megyei földosztó bizottságoknak véglegesen rendezniük kell az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását. Rákosi Botond József csíkszeredai földmérő szerint nem valószínű, hogy a hátralevő munkát el lehet végezni egy esztendő alatt. A munka volumenét tekintve legjobb esetben is legalább 5-10 évre lesz szükség, hogy teljesen tisztázottakká váljanak a birtokviszonyok. A munkát mindeddig elsősorban az hátráltatta, hogy a birtoklevelek kiadásához szükséges parcellázási tervek, amely által azonosítható, hogy hol helyezkedik el pontosan az adott terület, egyelőre nem készültek el. A másik fő probléma, amelyre a parcellázási tervek készítése során derült fény, hogy a kiállított birtoklevelek jelentős része hibás. A kiadott birtoklevelek mintegy 80%-ában kisebb-nagyobb hibák vannak, ez azt jelenti, hogy Hargita megyében 100 000 körüli birtoklevelet kell kijavítani. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a 3. Csíkszentmiklósi Kolbászfesztiválon készült összeállításunkat hallhatják. Addig Csíszer Anna énekel.
Harmadik alkalommal szervezték meg a Kolbászfesztivált itt Csíkszentmiklóson. Mit jelent ez a közösségnek, Ferenc Tibor polgármester úr?
Amint itt látszik, egy kellemes nap. Kellemes annak ellenére, hogy csíkba a disznóvágást ropogós télbe szoktuk csinálni. De most, ha a fennvaló így adta, akkor ilyen enyhe időben is a disznót levágjuk. Feltöltjük, és a székely népnek tulajdonképpen ez egy ünnep. Azt is mondhatom, hogy minden családban ez egy olyan alkalom, amikor a szűkebb vagy a nagyobb család összegyűl, és együtt dolgozzák fel a disznót. A Szemiklós ifjúság ezelőtt 3 évvel jött ezzel a gondolattal, hogy a kolbászfesztivált meg kellene rendezni. El kell mondjam, hogy egy nagyon aktív csapat ez a Szemiklós ifjúság. Én nagyon örvendtem a gondolatnak, lévén, hogy nem lemásolni akarták a szomszéd községbe történteket, hanem jöttek egy új gondolattal, hiszen itt a vidéken ilyen nincsen. A mi feladatunk az, hogy támogassuk, ezt megtettük az elmúlt években is, és óriási csapatépítő szerepe van. Hiszen itt, ahogy látszik a standokon, minden hivatal, minden vállalkozás, minden egyesület itt van. Tehát jelen akar lenni.
Hány csapat van az idén?
Nem tudom pontosan megmondani, 10-11 csapat van itt jelen, itt van a férfi kórus, itt van az idősek otthonának a munkaközössége, itt vannak a testvértelepülések, Újkígyósról, Kútasról, a közbirtokosságok, itt van a falu apraja nagyja.
Mi lesz a sorsa ennek a sok kolbásznak? Estig gondolom nem fog elfogyni.
Pedig én tudom, hogy el fog fogyni. Mondanék inkább egy kérdést, hogy a kolbásznak hány vége van? 3. A 2 vége, és amikor vége, amikor elfogyott. Hát ennyi ember, a tavaly előtt is szinte azt mondom, hogy alig volt elég a kolbász. Az adagot most megneveltük, elfogy.
2 disznót áldoztak fel a cél érdekében, de akik a kolbászt töltik, azok nem mind ebből a 2 disznóból töltik. A húst azt kibiztosította? Minden csapat hozta a hozzávalót?
Nem, ugyanis a faluban van egy húsfeldolgozó üzem, Fekete Endrének, és ő biztosította az alapanyagot ehhez. Gyakorlatilag a csapatok a fűszert kellett hozzák, az elképzelést, hogy ki milyen kolbászt tölt. Történetesen mi sajtos kolbászt töltünk, mert most már a tejfeldolgozó üzemünk is van, tehát kézenfekvő a miénk, és lehetőleg mindenki próbálja a vidékéről az otthonit próbálja hozni.
Gékány Ferenc vagyok Gyuláról, a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületnek tiszteletbeli elnöke, valamint a Fehér Asztag Lovagrendnek a tagja vagyok. Magyarországon kolbász királynak neveztek el, és koronáztak meg, éppen azért, mert én ezt a szakmát és a kolbászgyártást gyakorlatilag gyerekkorom óta művelem, csinálom, hisz édesapám is hentesmester volt, és én ebbe a szakmába, ebbe a kolbász szeretetbe születtem bele, és ezt nevelték belém. Én minden reggel kolbászt teszek kolbásszal, csak egyetlen egyet nem szabad elfelejteni, melyikkel kell kezdeni. Én mindig a gyulai kolbásszal kezdem, és a csabai kolbásszal fejezem be, mert az ízharmónia így valósul meg az embernek az étkezésében.
A mi kolbászunk mennyire üt el a magyarországi íztől?
Hasonlít a magyarországi ízekhez az itteni kolbász, talán annyiba, hogy kevesebb paprikát használnak hozzá. Nálunk, főleg a viharsarokba, Békés megyébe, ott sokkal, de sokkal több paprikát használnak, hisz a gyulai kolbász arról nevezetes, hogy a gyengédebb csemege paprikával készül, míg a csabai kolbász az a csípős, erős paprikával.
Mi a véleménye arról, hogy most az Unió rákkeltő készítménynek titulálta a kolbász, meg a sertés húsból készült termékeket? Gondolom, hogy ez nem zavarja, továbbra is kolbászt kolbásszal eszik.
Hát itt vagyok én az élő példa. Én gyerekkorom óta abban nőttem fel, és fogyasztottam kolbászt. 81 évet betöltöttem. Ha ez rákkeltő lenne, akkor én már réges-régen rákba elhúntam volna.
Szakács Magdolna vagyok, Csíkszépvízről jöttünk, a Faluvégi Menyecskék címmel, de amúgy egy munkaközösség csapata vagyunk, az ápoló és gondozó központnál dolgozunk mindnyájan.
Sokat halljuk azt, hogy hiába mész el külföldre, ott sincs kolbászból a kerítés. Na hát itt az önök standjánál van egy kolbászházik, és kolbászból van a kerítés.
Én szerintem azért nem kell elmenni külföldön, hogy kolbászból legyen a kerítés, már azért itt meg lehet mifelénk is ezt teremteni. Nem fél tétlen muszáj kimenni ezért külföldre.
Hány kiló kolbászt használtak fel ennél a maketnél?
8 kiló 20 deka körülbelül a pontos súlya ennek a kolbász házikónak és kerítésnek.
Mi tartja össze a kerítés, meg mi tartja össze a házikót?
Ilyen fa lapítóra megterveztük, amúgy fogpiszkálóval tűzdeltük össze minden darabját.
Hány nap vagy hány óra munkál ebben, és hány ember készítette?
A tegnap készítettük 5-en, körülbelül olyan 3,5-4 óra alatt.
Milyen kolbász készítenek itt a kolbászfesztiválon? Valamilyen spéci recept alapján?
Igen, amúgy az alapanyagja egy hagyományos, de egy kicsi kanyart belevittünk. Citromhéjjal és köménymaggal készítjük egy sütnivaló citromos kolbászt, ami nem eltartható, tehát azonnali sütésre való, mert nem eltartható a citromhéj miatt.
Gondolom, hogy nem első alkalommal készítik, ez már egy kipróbált recept.
Igen, én ezt már otthon próbáltam ki, úgy kicsibe, disznóvágáskor, de azonnali sütésre, mert mondom, nem tartósítható.
Geréd István a nevem, a Csíkborzsóvai férfi kórus elnöke. Férfi kórusunk 4 éve indult, azutántól már több fellépésünk volt, 25 tagot számlál, most egy része a férfi kórusnak itt van, aki részt vesz a Szent Miklósi Kolbász Fesztiválon. Amúgy minden évben részt szoktunk venni a rendezvényeken, ha a községben valami történik.
Énekelni könnyebb, vagy kolbászt tölteni?
Talán az éneklés az nehezebb. A kolbászt az megszokásból csináljuk már. Ebben nőttünk fel, szüleinktől ezt tanultuk. Mi is ezt csináljuk, és a gyerekeinknek is ezt adjuk át. Helyi jellegű, hagyományos kolbász. A paprikázás ezzel az alkalommal egy picivel több látszódjon a paprika is benne. Fokhagyma jár még bele, só, bors, egy kicsi csipős paprika. Lévén, hogy férfiak vagyunk, és a férfiak inkább szeretik a pikáns csipős ízet, ezért így fog kinézni a kolbász, és ez lesz az ízvilágon.
Ezt hogy lehet használni száraz kolbászként is, hogyha megmaradna, vagy nyers kolbászként sütve?
Mind a kétféleképpen használható, száraz kolbászként is nagyon finom lesz, már tapasztaltuk, még a gyerekek is nagyon szeretik a kolbászt. Amúgy van egy szójárás, hogy feleségemnek vékony a nyaka, csak a kolbász fél le rajta, ezért töltünk finom kolbászt.
Ülkéből is itt van egy csapat a kolbászfesztiválon, és érdekes a nevük, mert a rövidítése az üstbe. Ez hosszabban mi?
Ülkei Sütőfőző Társak Baráti Egyesülete.
Gondolom, hogy nem első alkalommal vannak itt, mert itt nagyon sokan barátként üdvözlik önöket.
Harmadik alkalommal vagyunk itt, minden egyes rendezvényen részt vettünk, és elég sok ismerős barát van most már.
Valami új recepttel érkeztek?
Igen, próbáltunk hozni a formánkat és a különlegességeinket. Első évben mézes szilvapálinkába áztatott aszacilvás kolbászt hoztunk, tavaly csilis csokis kolbászt hoztunk. Mind a kettő tetszett a zsűrinek, most meg egy teljesen más, tehát hagyományosabb, nem édes kolbász, viszont tényleg köszönhetően bundát is adunk, hogy ha úgy jobban fog majd ízleni a zsűrinek.
Ülkében, ha bekopogok egy házhoz, ugyanezt a kolbászt megtalálom?
Nem, ezek a kolbászok, ezek a mi fantáziánk szüleményei. Csapat összeül, legy egy este, gondolkodunk, összerakjuk, hogy mit lehetne készíteni, hogy különleges legyen, és kisül majd valami belőle, végül a kolbász is.
A Csíkszentmiklósi Kolbászfesztiválon a kolbásztöltő verseny mellett favágó verseny, satszolási vetélkedő, gyermeksarok és kulturális műsor is várta az érdeklődőket. És igaza lett a polgármesternek, nem maradt szégyenbe a sok ízletes kolbász.
Elhangzott összeállításunk, szombaton készült a 3. Csíkszentmiklósi Kolbászfesztiválon, most Mátyás Juditot hallgatjuk. A Brassó megyei Ürmösön nagy hagyománya van a farsangolásnak, ilyenkor aki csak teheti, jelen van a felvonuláson. Szombaton szomorú embert nem lehetett látni a településen.
Galamb Vilmos vagyok, ürmösi lakos.
És én úgy tudom, hogy az idén a vőfény voltál.
A vőfény.
Mindig ugyanaz a vőfény?
Nem, minden évben más a vőfény. Ezelőtt úgy volt a régi szokás szerint, hogy akik szereltek le katonának, azok voltak a vőfény, a menyasszony és a vőlegény. Most visszaültünk mi is újból, hogy segítsük meg a fiatalokat, hogy ne veszünk ki ez a régi szokás. Vannak a batyukák elől a vőfény előtt, azok a batyukák, akik felülnek következő évben. A lovakra minden évben ülnek elébb-elébb, addig míg elérik a 20 éves kort, hogy lesznek vőfény, menyasszony, vőlegény.
És van a bolondszekér, azon kiül.
Akik már leszereltek, azok ülnek a bolondszekére.
Van sok fiatal, aki felvonuljon?
Most ebbe az évbe, hogy mi is visszaültünk, most 11 pár a vőfénnyel együtt. Ezelőtt nem volt. Hogyha nem ültünk volna mi vissza, akkor 3 pár maradt volna.
Vilmos, van olyan, aki tartózkodik, hogy azt mondja, hát én nem veszek részt ebben a felvonulásban. Mert én azt látom, hogy itt nagyon őrzik a hagyományt, és szívesen vállalják a fiatalok ezt a szerepet.
Evel nem volt probléma, megbeszéltünk mindenkivel, mindenki vállalkozott. Aki nem tudott felülni valamilyen okokból, azok is jöttek, besegítettek minden, hogy őrizzük meg ezt a hagyományt. Legyen egyszerű nekünk mindent megoldani.
Gondolom, hogy itt is a fiatalok azért a 7 napján vagy tanulnak, vagy távol vannak, de erre az alkalomra azért össze lehet trombitálni a fiatalokat. Vagy nehezen megy a szervezés?
A szervezés egy kicsit nehezen minden megoldódott, mert a fiatalok azok most már városon tanulnak, és kevesen vannak itthon. De minden hétvégén hazajönnek, besegítenek, mindennel.
Miért tartjátok fontosnak, hogy ez a hagyomány tovább éljen?
Azért, mert örököljük az őseinktől, neveszünk ki, adjuk át mi is a gyerekeinknek majd idővel. Ezzel még összeülünk a kollégák, összehozzuk egy kicsit magunkat szorosabb kötelékre.
És nem mellékes, hogy jó szórakoztok, gondolom.
Igen, a szórakozás az megvan mindenütt, mert az jó dolog, ne hagyjuk ki azt se.
Galambicu vagyok, Ürmösi lakós.
Ilyenkor farsangkor vannak ilyen hagyományos étkek, amivel megkínálják a farsangolókat?
Igen, igen. Pánkóval, szukkokkal, kávékkal, italokkal.
De majd töltelékes káposztát készít. Ez kinek készül?
Készül a családnak, vagy hogyha valaki jön, hogy megnézze, vagy vendégek jönnek, a családnak inkább.
Akik felvonulnak, azok is kapnak ebből?
Ők este vacsorát, amit járnak a batyukák, tojás szednek szalonát, csak az nekik a vacsorájuk, a batyukáknak a tojás. Itt pedig a családnak ez a töltött káposzta, húslevesség, pánkók, ilyesmi.
És ki főzi meg? A hölgyek a csapatból, akik felvonulnak?
Nem, a háziasszonyok, mindenki abba jár, hogy mindenki az ő saját családjának készítsen. Ez olyan ünnepély és ebédik.
Értem, de a szalonnát meg a tojást, amit összegyűjtenek.
A fiataloknak a szülei vagy a társok, azok este elkészítik, és akkor ott vacsoráznak együtt.
Hol, a kultúrotthonban?
A kultúrotthonban, igen, a konyhán elkészítik.
Gondolom, hogy ez egy ilyen ünnepi nap itt Ürmösön, igen. Amikor van ez a farsangolás.
Igen, ünnepi nap, ez hagyomány. Már régóta szülőktől, nagyszülőktől örököltük, és amit tanultunk, ezt most már próbáljuk folytatni.
Azok is hazajönnek erre az alkalomra, akik elszármaztak?
Igen, fontos nekik is, sőt, még verseket küldnek, ők is részt vesznek, a fiatalokat félsegítik, sőt, még nekik jól esik, hogy még akik itthon maradtak, azok tudják folytatni ezt a hagyományt.
Milyen volt fiatalkorában, gyerekkorában ez a farsangolás, Mihály bácsi?
Régi szokás ez. Nem tudom, honnan hozták, és azután így a fiatalság folytatta nekik, így csak kellett menjen, aki kellett menjen katonának. De most már nincsenek annyian, és azért vették hátra ezek az ürősebbek.
Annak idején maga is felülött a lóra, és vonult a fiatalokkal?
Én kétszer voltam felülve a lóra. Egyszer voltam vőfény, és az előtt voltam más.
Ma is azért kimegy, és követi ezt a felvonulást.
Hát örökként így követjük, és nézzük, mert sokan jönnek más faluból is, még Brassóból is. És a kollégák az küldik belőlek.
Változott valamit az évek folyamán ez a szokás? Most valamit másképp csinálnak, mint mondjuk ezelőtt 10-20-50 évvel?
Csak úgy van, mi volt.
Mit jelent önnek ez a farsang?
Ez egy ünneptap, kusagyokat ön szokták csinálni. Akkor sütek kürtőskalácsot, pánkót, ezek voltak csak.
De gondolom, hogy a családnak is egy ünnep az, hogy összegyűl a rokonság.
Minden esetre összegyűl, barátok vannak idejére, és megkínálják pálinkával, meg mi van.
És van olyan, aki visszautasítja ezt a gyümölcslevet?
Nem, egyáltalán.
Az elmúlt 4,5 percben az ürmösi farsangolásról mesélt a Galamb család. A pontos idő 12 óra 31 perc.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem ég le a tejbe gríz, ha főzés előtt egy kis vizet töltünk az edénybe. Nem szárad meg a sült burgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. A tojás főzővizébe pár csepp ecetet tegyünk, így ha felreped a tojás, nem folyik ki. Ha valamilyen étel megfogja az edényt, áztassuk be citromos vízzel pár órára, szépen leoldja az elszíneződést. Az ecet a konyhában nem csak ételkészítéshez jó, remek fertőtlenítő, a műanyag edények színének visszaadója, de bármilyen folyékony mosogatószerhez adva csillogó edényeket varázsolhatunk vele.
Nem lesz, de már van Isten állatnál szebb is, jobb is, ragyogó csillagó. Nincs Korondon olyan asszony, mint Turiné komám, asszony, helyted rám, most te drám. Turóval süti a lepényt, oda várja a sok legény, helyted rám, most te drám. Ha lepényem megettétek, sári lányom, elvegyétek, helyted rám, most te drám. Icat tedrá, holnap tedrá, holnap után jobban tedrá, hely tedrá, most tedrá. Icat tedrá, holnap tedrá, holnap után jobban tedrá, hely tedrá, most tedrá.
Szőcs Antal vagyok, Backamadarasi mezőgazdász, kertész. Foglalkozom nagy kultúrával is, kertészkedéssel is, meg állattenyésztéssel is. Majdnem mindennel, ami a mezőgazdasághoz tartozik. Ugye az Európa Unió meg mindenki arra biztat, hogy hát amit csinálunk, azt nagyba csináljuk, meg nagy területeken, de mi itt főleg Erdélyben egy picit még többfélék vagyunk, több ágazattal foglalkozunk, és úgy gondoljuk, hogy ez biztosítja a megélhetést.
Mekkora területen gazdálkodik?
Jelen pillanatban 70 hektáron gazdálkodok, ebből 2 hektár körül van zöldség, van egy kis szőlős és a többi nagy kultúra.
Backamadarasi viszonylatban ez nagy terület?
Igazából a nagyokhoz számít. Van egy kollégám, akinek egy pár hektárral több van, és utána meg én következek.
Gondolom, hogy minden mezőgazdasági gépe megvan, hogyha ekkora területen kell gazdálkodni.
Igen, igyekeztünk beszerezni a gépeket, felújítani a parkot. Minden évben valamit vásárolunk, valamilyen gépet. A zöldségtermesztésben kevesebb gépre van szükségünk, több kézi munkaerőre, de a nagy kultúrában csak gépesítve lehet dolgozni.
A család bírja ezt a sok kézi munkát? Vagy ha szezon van, akkor lehet találni embert, aki besegítsen?
Lehet találni embert is, de szerencsére 2 legény fiam van, meg a feleségem is a zöldségtermesztésbe, tehát nagyon jól tudjuk csinálni. Az utóbbi időben úgy néz ki, hogy engem már tudnak nélkülözni is.
Akkor ön jön a szaktudással, mert végzett kertészmérnök.
Ez így igaz, meg a kisebbik fiam, ő is végzett nyárát Szeredába, egy továbbképző iskolát. Na most ugye azt tudjuk, hogy a fiatalok mennyit tanulnak, mennyit tudnak, na de a gyakorlat azt teszi mesterre az embert.
Értékesítési gondokkal küzdködik-e? Vagy csak annyit termel, amit el is tud adni?
Termelni, ez igaz, hogy tudnék többet is, de jelen pillanatban annyit termelek, amennyit tudok értékesíteni. Nagy gondok nincsenek, azért, mert egy olyan jó felvásárló klientúrát tudtam kialakítani, majdnem, hogy itthonról, főleg a zöldséget tudom értékesíteni. Már egy jó pár éve, 4-5 éve nem voltam piacon, itthonról felvásárolják, környező falvakból, Marosvásárhelyről jönnek ki, és nem kell a piacot minden nap látogatni.
Hát akkor azt jelenti, hogy van minőség, és az emberek, ha egyszer megtapasztalják, hogy valami jót vettek, akkor oda általában vissza szoktak térni.
Hát igen, régi klienseink is vannak, mert azt mondják, az a jó, aki visszatér, még a turizmusba is. Természetesen, hogy igyekszünk, hogy jó minőség legyen, mert most a mai világban ez a legfontosabb.
Mennyire törekednek, mérnök úr, arra, hogy a helyi jellegzetes zöldségeket termesszék?
Vannak zöldségkultúrák, aminél feltétlen termesztünk vetőmagot is, mint a paprikaféléknél, meg a paradicsomnál a régi hagyományos kerti paradicsomot, de lépést kell tartani a kór, magyarán mondva, és nagyon sok vetőmagot is vásárolunk, hibrid magokat, csak így tudunk piacon maradni. Azt mindenki szeretné, hogy hagyományos legyen, jó ízű legyen, de azt is szeretné, hogy napokig, hetekig az asztalon maradjon. Ebből kifolyólag csak az új fajtákkal, az új hibrid fajtákkal tudunk fennmaradni.
Pályázatokban gondolkodik-e? vannak most lehetőségek.
Már gondolkodtunk pályázatokba, sajnos nem sikerült jelen pillanatig összehozni a dolgokat. Nagyon sok buktatója van, nagyon sok akadály van. Most megint lesznek új kiírások, ugye egy új pályázati korszak előtt állunk. Na most reméljük, hogy valami csak össze fog jönni. A közelmúltban nem sikerült, nagyon sok oka van ennek. Nálunk még Romániában gondok vannak, úgy az állatállománnyal, mint a földekkel. A földeket be kell rajzolni, tulajdon jó kell róla, az állatokról meg mindenféle igazolás, tehát nagyon nehéz pályázni, de mindent megteszünk ahhoz, hogy sikerülni fogjon a közeljövőbe.
Ha öntől függne, hogy a gazdálkodók, a termelők milyen támogatásban részesüljenek, ön mire adna? Mire van a legnagyobb szükségük? Vagy hogyan kéne ezt a keveset is célirányosabban juttatni a gazdáknak?
Ha olyan helyzetben lennék, hogy én kellene döntsek ahhoz, hogy ki kapjon és hogy kapjon támogatást, akkor mindenképpen egy egységes támogatást dolgoznék ki, ami abból áll, hogy a megművelt területekre, tehát ami szántó, arra egyfajta összeget, attól eltekintve, hogy mit termesztek benne, vagy hogyan termesztek benne, mindenki egyformán kapjon. Meg a pályázatoknál is nagyon gondok vannak, mert van, aki esetleg könnyebben hozzájut. Ugye most nem akarok én a korrupt virágról beszélni, mégis ez is lényeges, de azt, hogy mindenki egyformán és jogosan, és könnyen, a bürokráciát letudva, könnyen férjen hozzá a támogatásokhoz, én ezt szeretném. Úgy az állatok után járó támogatáshoz, mint a földalapú támogatáshoz. Ugye egy olyan évet zártunk, a 2015-ös évet, amikor nem is tudjuk, hogy mennyit fognak adni a múlt évre, mikor fogják adni, egy nagy zűrzavar van. Ez nem hoz jót nekünk, a mezőgazdászoknak egyáltalán.
Sosem fordult meg a fejében, hogy nem jó pályát választott?
Igen, ez jó kérdés. Nem. Én éltem egy nagyon keveset a régi rendszerből is, ott is mezőgazdasággal foglalkoztam egy közeli községben, egy TS-nél. Én nagyon szerettem. Azt is tudom, hogy fejlődni kell. Jó ez a mezőgazdaság. Igaz, hogy igényes munkát követel, oda kell figyelni. Meggazdagodni lehet, hogy nem lehet belőle, de megélni meg tudunk.
Szőcs Antal, Backamadarasi kertészmérnököt kérdeztük. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Szilágyi Sándor énekel.
Elég volt a legény élet házasodni én. Ideje, hogy rendes ember legyek, én is végre. Meguntam a lányok után kuli módra járni. Titkon lopott édes óra, órát hosszat várni. Meguntam a lányok után kuli módra járni. Titkon lopott édes óra, órát hosszat várni. Könnyű dolog kimondani, házasodni kéne. Csak az a baj, nem megyek már olyan könnyen lépre. Az volna a legjobb, hogyha este az a mennék. Akas szóra, villadóra, házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este az a mennék. Akas szóra, villadóra, házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék. Akas szóra, villadóra, házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék. Akas szóra, villadóra, házas ember lennék.
Az ősszel aránylag jó áron tudták értékesíteni a megtermelt burgonyát itt Hargita megyében. Mostanra maradt még raktáron. Milyenek az árak? Kérdezzük Török Jenő mérnököt, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság igazgatóját.
Az tény, hogy jó árral indult a tavalyi termés értékesítése a burgonyánál. Nem kell elfelejteni, hogy tavaly egy rendkívül száraz év volt a vidékünkön, és nem csak a vidéken, hanem egész Európában, és emiatt sokkal jobb áron indult a burgony értékesítése. A 2014-es és a 2015-ös évet összehasonlítsuk, meg kell jegyezni azt a tényt, hogy a 2014 rekordtermés volt, és amiatt volt nagyon alacsony ár. Most nem szabad csak a két árat összehasonlítani, figyelembe kell venni a sok év átlagát, nem a legrosszabb árat. Úgyhogy nem szabad irigyelni a gazdáktól ezt a 80-ban is, 90-ben is árat, mert tavaly ráfizettek, vagy kevés haszonnal, az idén pedig kis termést értek el, és szerencsére a kis termést a jó ár próbálja pótolni. De nem alakul éppen olyan fényesen, ahogy egyes gazdák tartották a pityókát, azt hitték, hogy egy lejt elhaladja rövidesen. Az ünnepek táján volt enyhe kereslet, de nem olyan, mint amit a gazdák vártak. Jelen pillanatban is a 85-90 bani, de ennál fennebb nagyon nehezen megy az ára, és tulajdonképpen ennál nagyobb árat nem nagyon várhatunk, mert külföldről akkor hoznak be, ha ennál többet remélnek a gazdák.
Miért van az, hogy akkor mégis a nagy üzletekben már lassan a két lejes árat is eléri egy kiló krumpli? Marosvásáron a piacon is sokszor egy 50 is, egy 70 is van.
Ezt nehéz megfejteni. A kereskedők, ők sokkal többet akarnak nyerni. Egy termelő egy évig dolgozik, és sokszor, hogyha megtérül a költsége, vagy van egy 15-20-30%-os haszna, akkor már ő meg van elégedve. És a kereskedők pedig nem reckíroznak, neki a pénze megtérül egy hét alatt, vagy két hét alatt, és mégis ők 100%-os nyerességgel akarnak dolgozni. Ezt nagyon nehéz megfejteni, de ez sajnos már nyugaton is így van. Még van egy dolog, hogy nyugatról elég gyakran hoznak be nagyméretű burgonyát, meg nyugaton étkezésre már nem is használják, mert a nagyméretű burgonyának rosszabb a beltartalma, könnyebben sérül, több a víztartalma, könnyebben romlik, és a nagy burgonyát ott állatoknak adják. Itt pedig, mivel nincsen elég fogyasztási kultúránk, sokszor a gazdasszonyok választják a nagyméretűt, azt nyugatról behozzák olcsó áron, és azzal itt a helyieknek rontják a piacát.
Itt Hargita megyében vannak-e olyan tározók, vagy olyan lehetőségek, ahol jó minőségűen ki tudják telelni a krumplit, és akkor nagyjából azt a minőséget tudják biztosítani tavasszal is a vásárlóknak?
Tárolók vannak, de nem állunk olyan nagyon jól, Kovászna megye jobban áll ilyen tárolók szempontjából, mint kevés a nagyüzem, hanem a régi zöldségvállalatnak a raktárát kibérelték, és a kísérleti állomásnál, azon kívül a nagyobb alcsiki és gyergyői társasoknál van egy-egy régi raktár, és azon kívül istállókat alakították át, modernizáltak. Tehát a nagy gond nincsen, de nem teljesen modern tárolók, ahol klímaszabályozás, szellőztetés automatizálva van.
Jellemző Hargita megyére az, hogy most már a nagyobb termelők, azok bent vannak a nagy üzletekben is, csomagolják, mossák a burgonyát, és akkor jobb árat tudnak ezért elkönyvelni?
Vannak ilyen próbálkozások, de egy kis le vagyunk maradva ebbe a témába. Kovászna megyében több ilyen nagy termelő van. Itt is most próbálnak egy nagy tárolót megépíteni, ott, ahol majd lehetőség lesz nagyobb mennyiség tárolására, kiszerelésére és esetleg mosására is.
Török Jenő mérnök, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság igazgatója válaszolt kérdéseinkre. Hamarosan Bordi János havattai méhész a februári tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat.
Kocsmáros ménes a vanyú a bóra, olyan, mint a valóságos vadalma. Kocsmáros né cukrozza meg savanyú borra, adja nékem ráadásul a lányát. Kocsmáros né cukrozza meg savanyú borra, adja nékem ráadásul a lányát.
A méhészeké a szó.
Februárban általában tombol a hideg tél. Ebben a hónapban szokott elindulni a fiasítás. Abból lehet következtetni, hogy a méhek hangosabban zúgnak. A telelőfürt közepén a hőmérséklet felemelkedik 35 Celsius fokra, és hogy ezt a hőmérsékletet könnyen fent tudják tartani, gondosan takarjuk, ha ősszel ezt nem tettük meg. Normál időjárási viszonyok között február közepén vagy végén bekövetkezik a tisztuló kirepülés. Az időjárási előrejelzéseknek köszönhetően pár nappal korábban tudhatjuk, hogy melyik napon emelkedik kirepülésre alkalmas szintre a hőmérséklet, és tegyünk meg mindent, hogy akadálymentesen történjen meg.
Amikor megtörténik a tisztuló kirepülés, nagyobb odafigyelést igényelnek a méhek?
A tisztuló kirepüléskor lehetőleg tartózkodjunk méheinknél, viselkedésükből következtetünk állapotukra. A nem repülő családokat hallgassuk meg, ha csendesen, egyenletesen zugnak, akkor nincs semmi baj. Ha anyátlanságot vagy élelemhiányt, bármilyen hiányosságot észlelünk, a családok rendbetételét ne halogassuk, mert ki tudja, mikor lesz még alkalmas idő.
Ilyenkor mit kell tegyen a méhész?
Az anyátlan családot egy kölyök vagy gyenge családdal egyesítjük, az élelem hiányt kirepülés után már gyurcukorlepénnyel pótolhatjuk. A gyurcukorlepénybe beletehetjük a noszéma betegség megelőzésére a protofilt vagy hagyma, fokhagyma levét is. Vigyázzunk, antibiotikumos kezelést ne használjunk, kimutatható a mézben. A cukorlepény beadásával már megindul a serkentés, nagyobb felületet petezik be az anya. Ha enyhe március következik, akkor jó, de ha enyhe február után hideg március következik, az már nem annyira jó, mert a hidegben összehúzódnak a méhek.
Mi történik azzal a fiasítással, ami esetleg a fürtőn kívül marad?
A fürtőn kívül marad fiasítás a hideg miatt elpusztul, és ez nagy kár a családoknak. Szabad időben tovább lehet a méhészeti eszközöket javítani, vagy újakat csinálni, vásárolni. Ne feledkezzünk meg tudásunk fejlesztéséről sem.
A méhészeké a szó.
Az elmúlt 2,5 percben Bordi János avatői méhész tanácsait hallhatták a februárban esedékes tennivalókról.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
A folytatásban a Pallász Akadémia könyvkiadó ajánlója. Ma Kenész Ferenc a Sóvárgás Birodalma című kötetét ismertetjük. Kenész Ferenc József Attila díjas költő a második forrás nemzedékhez tartozik. Költői indulása a 60-as, 70-es évekre esik, amikor a romániai liberalizáció az úgynevezett nyitás következményeként a magyarság újra megpróbálkozhatott nemzeti identitásának megerősítésével és tudatosításával. Ehhez intézményi segítséget is kapott az írók leginkább a Kriterion könyvkiadótól. Ez a nyitás nem tartott sokáig, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a diktatúrának egyáltalán nincs ínyére a magyar kulturális élet fejlődése, még kevésbé annak támogatása. Kenész nemzedéktársaihoz hasonlóan keresi a választ, de legalábbis kérdéseket fogalmaz meg a kisebbségi lét, nem annyira társadalomtudományi, hanem saját bőrén tapasztalt testi-lelki nyomorúságaival kapcsolatban. Végül is ez Kenész vershelyzeteinek alapköve, valamint a nemzedéktársaihoz való kötődés és a közösségi érzés meghatározása. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol februárban 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják a Gutenberg kiadó és a Pallász Akadémia könyvkiadó könyveit. Déki Lakatos Sándor és zenekara muzsikált. Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ február 20-áig várjuk, ugyanis február utolsó keddjén lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, hányadik alkalommal szervezték meg a Kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson? Megismételem a kérdést, hányadik alkalommal szervezték meg a Kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy ne csak a megfejtést küldjék, mert legtöbbször nem tudjuk, melyik műsor melyik kérdésére válaszolnak. Tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé, továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket is, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
9 perc múlva 13 óra, kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt, a Gazdaéletben.
A szemespaszúly litere 9 és 10 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a brokkoli kilója 7 lej és 8 lej, a tojás darabja ezen a héten 45 bani, egy fej saláta 1 lej és 1 lej 50 bani, a burgonya kilója 1 lej és 1 lej 50 bani, a fehér hagymái 2 lej és 2 lej 50 bani, a vörös hagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója pedig 8 és 9 lej. A petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és a csombort kötése 1 lej, a celler darabja és a fehérete kötése 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 és 4 lejet kell fizetni. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körté 3 lej 50 bani és 6 lej, a szöllő kilója 8 és 11 lej, a sajté és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani és 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
Obrasai cegoda, kinyílott a pihós rózsa, járt a mozát is adja. Az csak a magas ég tudja, jártam hozzád, de nem fogok járni. Tudom, édes kisanyja, fog a gyönge szíved fájni. A brassai cekuda, elhervadt a piros rózsa, a babámat a babám, nem vihetek én.
Fazakas István énekelt, kísért a Hargita Népi Együttes. Jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett Szőcs József, Csíkszentgyörgyi gazdálkodóval és fiával Imrével beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyergyó Csomafalváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Backa Madarasról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Betyárnak születtem, zöld erdőben a fák közt nevelkedtem, zöld erdőben csipke bokor a szállásom, mégis a faluban a legszebb lánya párom. Aranyos kis büzikém, amíg hozzád jártam, ablakid alatt de sok legényt láttam, szagolták a muskát, mi világot, én meg a szobában csókoltam a szállat. Szépen úszik a matka csavén,
tűzben, szépen legel a lovam a réten, szépen szól a csengő a nyakába, tied leszek én, babám, nem sokára. Szépen szól a csengő a nyakába, tied leszek én, babám, nem sokára.
Zsombori Róbert énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Johann Tatár műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Gázsa zenekarral búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!